19. fejezet. Egy kellemes nap, amely kellemetlenül végződik. Semmi kétség, hogy a madarak, melyek lelki nyugalmuk és békességük nagy szerencséjére, boldog tudatlanságban leledzettek azokra az előkészületekre nézve, melyek szeptember 1-én az ő elpusztításukra történtek, semmi kétség, hogy a madarak úgy üdvözölték ezt a reggelt, mint az évszak egyik legszebb reggelét. Az ifjú fogolymadarak, melyek hegykén, legénykedve és öntelten lépkedtek a tarlón, meg a vén foglyok, melyek a tapasztalt és bölcs madár fölényes ábrázatával, apró kerek szemével nézték a könnyelmű fiatalságot, egyaránt nem sejtették, hogy milyen végzet leselkedik rájuk, úgyhogy boldogan és jókedvűen sütkéreztek a reggeli verőfényben, amíg néhány órával később élettelenül le nem zuhantak a földre. De nagyon elérzékenyülünk, folytassuk hát elbeszélésünket. Egy szóval, hogy csak a száraz tényeknél maradjunk, szép reggel volt. Olyan szép reggel, hogy az ember alig ha hitte volna, hogy a kurta angol nyárnak néhány rövid hónapja már elröppent. Bokrok, mezők, fák, halmok és puszták sötétlődő zöldje gyönyörködtette a szemet örökösen váltakozó árnyalataival. Alig hullott le még egy-két levél, alig vegyült még egy-egy csöpnyi sárga folt a nyár színeibe, mely elárulta, hogy az ősz már beköszöntött. Felhőtlen volt az égbolt. A nap melegen, ragyogva sütött. A madarak éneke és millió bogár zümmögése töltötte meg a levegőt. S a falusi házak kertjei mindenféle színben csillogtak, a nehéz harmadcseppek alatt, mintha szikrázó ékszerekkel kirakott virágágyak lennének. Nyári színe ragyogása volt mindennek, és a virító színek még nem halványultak el a hervadás lehelletétől. Ilyen volt az a reggel, amikor az országút mentén egy kapu előtt megállt egy nyitott kocsi, benne ült a három pikvikista. Snodress úr jobbnak látta otthon maradni. Wardle úr és Trundle úr, továbbá a kocsis mellett a bakon Samuel Weller. A kapu előtt pedig egy tagba szakadt, hórihorgas vadőr állt, egy rövid csizmás és bőrnadrágos suhanccal. Mindketten hatalmas vadásztáskával voltak ellátva, s néhány vizsla ügyelget körülöttük. Remélem, súgta Winkle úr Wardle úrnak, amikor a legény lebocsátotta a kocsi hátsót, remélem csak nem gondolják, hogy két ekkora vadásztáskára való vadat lövünk. Két ekkora táskára valót, kiáltott fel az öreg Wardle. Már hogy ne lőnénk? Egy táskát megtölt majd ön, egyet megtöltök én. És ami a táskába már nem fér, azt majd begyömöszöljük a vadászkabát zsebeibe. Winkle úr leszállt a kocsiról, és egy szót sem felelt erre a kijelentésre, magában azonban azt gondolta, hogy ha a társaság addig akar kint maradni a szabad ég alatt, amíg ő megtölti foglyokkal az egyik táskát, akkor biztosan számíthatnak egy becsületes náthára és megkülésre. Ide gyere! Jónó, ide gyere, kus, Daphné, kus, mondta Wardle úr, a kutyákat simogatva. Sir Geoffrey persze még Skóciában van, ugye, Martin? A termetes vadőr igennel válaszolt, és némi csodálkozással nézte Winkle urat, aki úgy tartotta a puskáját, mintha a kabátja zsebére akarta volna rábízni, hogy húzza fel a kakasát. Utána pedig ugyanolyan álmélkodással pillantott Tapman úr felé, aki viszont úgy fogta a kezében a maga fegyverét, mintha félt volna tőle. Ám bár, semmi okunk sincs kételkedni benne, hogy csak ugyan félt is tőle. A barátaim még nem nagyon járatosak ebben a mesterségben, Martin, mondta Wardle úr, aki megértette a pillantást. De hát, gyakorlat teszi a mestert, igaz-e? Még jeles vadász válhatik belőlük. Különben Winkle barátomtól bocsánatot kérek. Neki már van egy kis gyakorlata benne. Winkle úr az udvarias bókra csak bágyadtan mosolygott kék nyakkendő csokra mögül, és szerény restelkedésében olyan rejtélyesen összegabajodott a puskájával, hogyha a puska meg lett volna töltve, Winkle úr nyomban ott is maradt volna holtan a helyszínen. Aztán így ne fogjám a puskát, uram, ha benne lesz a töltés, mondta nyersen a hórihorgas vadőr, mert a végén még bizistók szitává juggat valamennyikünket. Erre a figyelmeztetésre Winkle úr rögtön fordított egyet a puskáján, és sikerült is neki, hogy a cső szoros érintkezésbe kerüljön Weller úr fejével. Ho-ho, mondta Sam, mialatt felvette levert kalapját, és buzgón dörzsölgette a halántékát. Ho-ho, uram, ha így fog hozzá, akkor egy áldozattal többet ejt el, mint amennyi a táskájába belefér. A bőrnadrágos suhanc erre torka szakadtából nevetni kezdett, aztán meg egyszerre olyan ártatlan képet vágott, mintha más valaki nevetett volna, úgyhogy Varl úr szigorúan összeráncolta a homlokát. Mit mondott a fiúnak, hol várjon meg bennünket az elemózsiával, Martin? Kérdezte Varl úr. A nagyfánál a domboldalon, 12 órakor, uram. Az már nem Sir Geoffrey jószága, ugye? Nem, uraim, de a tőszomszédságában van. Boldwick kapitány birtoka, de senki sem fog bennünket ott háborgatni, és szép, gyepes kis hely van arra. Jól van, mondta az öreg Varl, akkor hát induljunk minél hamarabb. Szóval csak 12 órakor találkozunk majd magával, Pickwick. Pickwick úr nagyon szerette volna látni a vadászatot, főképpen azért, mert egy kissé féltette Winkle úr életét és testi épségét. Meg aztán egy ilyen gyönyörű szép reggelen szörnyű kínszenvedés lett volna visszafordulni és kimaradni a többiek mulatságából. Ennél fogva roppant csiralmas arccal felelte. Hát, sajnos, úgy látszik, nem tehetek egyebet. Ez az úr nem vadászember? Kérdezte a hóri horgas vadőr. Nem, felelte Varl, és különben is fáj a lába. Nagyon szeretnék önökkel tartani, mondta Pickwick úr. Nagyon szeretnék. Egy pillanatig mindnyájan részvevően hallgattak. Van ott a sövény mögött egy taliga, mondta a gyerek. Abban utánunk tolhatná az urat az inassa, úgyhogy mindig a közelünkben maradhatna, a sorompókon meg egyebeken majd mi átsegítjük. Ez a helyes beszéd, mondta Weller úr, aki érdekelt fél volt, ugyanis égett a vágytól, hogy ő is láthassa a vadászatot. Ez az, jól beszélsz, öcskös, már hozom is a taligát. A dolog azonban nem ment olyan simán. A hórihorgas vadőr élénken tiltakozott az ellen, hogy egy úr taligán vegyen részt a vadászaton, mert ez minden vadászhagyomány és előírás durva megsértése volna. A vadőr tiltakozása súlyos akadály volt, de nem leküzdhetetlen. A hórihorgas ember végül engedett a szép szónak és a jóborra valónak, és miután még azzal is könnyített a lelki ismeretén, hogy az ötletes ifjúnak, aki a taliga alkalmazását sugalmazta, egy nagy barackot nyomott a fejére, Pickwick úr elhelyezkedett a taligán, és a társaság útnak indult. Varl és a termetes vadőr nyitották meg a menetet, és Pickwick úr alkotta az utóvédet, akit Sam tolt a taligán. Állj, Sam, mondta Pickwick úr, alig, hogy az első mező közepére értek. Mi baj van? Kérdezte Varl. Egy lépéssel sem megyek tovább ezen a taligán, jelentette ki Pickwick úr határozott hangon, amíg Winkle másképpen nem fogja a puskáját. Hát hogy fogjam? Kérdezte a szerencsétlen Winkle. Úgy fogja, hogy a csöve lefelé álljon, felelte Pickwick úr. De az igazi vadász így sohasem tartja a fegyverét, tiltakozott Winkle úr. Bánom is én, akárhogy tartja is az igazi vadász, felelte Pickwick úr. Senkinek a kedvéért és semmiféle vadász külsősége kedvéért nem hagyom magam agyonlövetni talicskában. Már látom előre, hogy a végén még hasba lő valakit ez az úr, dörmögte a hosszú vadőr. Jó, jó, hiszen nekem mindegy, mondta a szegény Winkle, és lefelé fordította a puskáját. Hát tessék! Hiába a békesség minden megér, mondta Samuel Weller, s azzal mentek tovább. Állj! Mondta Pickwick úr, alig, hogy néhány lépéssel előbbre jutottak. Mi baj van már megint? Kérdezte Varl úr. Tapman puskája is veszedelmes, mondta Pickwick úr. Látom, hogy az is veszedelmes. Mi az? Tessék, veszedelmes? Kérdezte Tapman úr riadtan. Veszedelmes, ahogy maga fogja, felelte Pickwick úr. Nagyon sajnálom, hogy megint akadékoskodnom kell, de nem egyezem bele, hogy folytassuk az utat, amíg maga is úgy nem fogja a puskáját, ahogy Winkle. Magam is azt mondom, hogy okosabban teszi, uram, mondta a hórihorgas vadőr, mert még kárt talál tenni magában vagy másban. Tapman úr udvarias sietséggel a kívánt helyzetbe fordította puskáját, és a társaság újra útnak indult. A két műkedvelő vadász Úgy menetelt köztük lefelé fordított puskacsővel, akár csak két közkatona a király temetésén. A kutyák hirtelen megtorpantak, s a fülüket kezdték hegyezni. S a társaság is csak egyet lépett még óvatosan, aztán szintén megállt.
– Mi lelte a kutyákat?
– kérdezte Winkle úr suttogva.
– Milyen mereven megálltak egy helyben? – Psz, nem hallgat!
– felelte Varl úr halkan.
– Hát nem látja, hogy szimatot fogtak? – Szimatot fogtak!
– ismételte Winkle úr, és csodálkozva nézelődött jobbra-balra, hogy hol lehet az a szimat, amit ezek az okos állatok ilyen váratlanul megfogtak.
– Szimatot fogtak? Miféle szimatot?
Most nyissa ki a szemét, mondta Varl úr, aki a pillanat izgalmában nem is figyelt a kérdésre.
No, most!
Hirtelen éles durrogás hallatszott, amelytől Winkle úr úgy visszahőkölt, mintha őt magát lőtték volna meg. Puff, puff hangzott két puskából. A füst sebesen szállt fel a levegőbe, és bodoran oszlott szét.
Hol vannak?
Kérdezte Winkle úr rendkívül izgatottan, és ide-oda forgott.
Hol vannak? Szóljon, ha lőnöm kell! Nem látom a madarakat. Hol vannak?
Hol vannak? Mondta Varl úr, s felvett a földről két foglyot, melyeket a kutyák hoztak oda neki. Hát itt vannak.
Nem, nem!
A többit kérdem, mondta Winkle úr riadtan. Azok most már elég messzire vannak, felelte Varl, és nagy lelki nyugalommal újra megtöltötte a puskáját. 5 perc múlva alkalmasint új csapatra bukkanunk, mondta a hórihorgas vadőr. Ha az úr most mindjárt hozzáfog a puskája elsütéséhez, a golyója talán addigra éppen kiszalad majd a csőből, mire a foglyok újra felrepülnek. Ha-ha-ha, kacagott Samuel Weller úr. Sam, szólt rá Pickwick úr, akit meghatott klubtársának riadtsága és zavarodottsága. Tessék, uram!
Ne nevessen!
Parancsára, uram! Weller úr ennél fogva, mint egy kárpótlásként, a taliga mögött iszonyú torszképeket vágott, a bőrnadrágos fiú kizárólagos mulatságára, aki majd megpukkadt nevettében, amiért viszont nyomban kikapott a hosszú vadőrtől, mert ez meg ürügyet keresett arra, hogy hátrafordulhasson, és elrejtse a saját vidám ábrázatát. Bravo, öreg cimbora, mondta Varl úr Tapman úrnak, most legalább rájuk lőtt. Ó, igen, felelte Tapman úr öntudatos büszkeséggel. Elsütöttem a puskámat. Jól tette. Legközelebb már biztosan el is talál majd valamit, ha jól céloz. Na ugye, nem is olyan nehéz. Ó, nagyon könnyű, mondta Tapman úr. De azért alaposan vállon taszítja az embert. Majdnem hanyatt estem tőle. Sose hittem volna, hogy egy ilyen kis fegyver ekkorát tud rúgni. Se baj, mondta az öreg úr mosolyogva. Idővel majd megszokja. Na most, készen vannak? Mehetünk ott azzal a taligával is? Mehetünk, uram, felelte Samuel Weller. Akkor hát gyerünk. Fogodzék meg jól, uram, mondta Sam, megemelve a taligát. Jó, jó, felelte Pickwick úr, s azzal megindultak, amilyen szaporán csak tudtak. Maradjanak most hátra a taligával, kiáltotta Varl úr, amikor a talicskát éppen átemelték egy sorompón, és Pickwick urat ismét elhelyezték benne. Igenis, uram, felelte Weller úr, megállva. No most, Winkle, jöjjön utánam szép csöndben, mondta az öreg úr. De most aztán ne maradjon le megint.
Ne tessék félni, felelte Winkle úr, fülelnek már a kutyák?
Nem, nem, még nem, csak csöndesen, minél csöndesebben. Óvatosan lépkedtek tovább, és nagy csöndesen oda is értek volna, ha Winkle úr, aki a puskájával valami rendkívül bonyolult műveletet hajtott végre, véletlenül el nem süti a fegyverét éppen a legkritikusabb pillanatban, úgyhogy a sörétek a bőrnadrágos fiú feje fölött süvítettek el, olyan magasságban, hogy éppen a hórihorgas vadőr koponyájába hatoltak volna, ha történetesen ő állott a fiú helyén. Ej, mi a csodát csinál? Kérdezte az öreg Varl, ahogy a foglyok sértetlenül elrepültek. Soha életemben nem láttam még ilyen puskát, felelte a szegény Winkle úr, és a fegyverét nézegette, mintha ezzel segíthetett volna a bajon. Magától sült el, maga magától, magától sült el, ismételte Varl úr némi kis bosszúsággal a hangjában. Bár lőne is valamit magától. Annak is hamar eljön majd az ideje, jegyezte meg a hosszú vadőr, mély, profétai hangon.
Mit akar ezzel mondani, kérem? Kérdezte Winkle úr haragosan. Semmit, uram, igazán semmit, felelte a hórihorgas vadőr. Nekem nincs családom, uram. Ennek a gyereknek az anyját meg majd ellátja busásan Sir Geoffrey, ha az ő földjén harap a fűbe az Isten adta. Csak töltsön, uram, csak töltsön. Vegyék el tőle a puskát, kiáltotta Pickwick úr a talicskáról, halálra rémülve a hosszú ember sötét gyanúsításaitól. Hé, hallják-e, vegyék el tőle a puskát! A felszólításnak azonban nem engedelmeskedett senki. És Winkle úr, miután egy lázadó pillantást vetett Pickwick úrra, újra megtöltötte a puskáját, és ment tovább a többiekkel. Pickwick úr jegyzetei alapján és az ő felelősségére kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy Tubman úr egész viselkedésében sokkal több okosságot és megfontoltságot árult el, mint Winkle barátja. Ám de, ez azért mit sem von le az utóbbi úriembernek a sport különböző ágaiban való nagy szakavatottságából. Szépen jegyzi meg ugyanis Pickwick úr, hogy mióta világ a világ, hogy nem, mindig megtörténik, hogy a legkiválóbb és legbölcsebb filozófusok, akik elméletileg töviről hegyire ismerik a maguk tudományát, a gyakorlatban mégis minduntalan felsülnek vele. Tubman úr eljárása, mint a legtöbb nagyszerű fölfedezés a világon, rendkívül egyszerű volt. A lángelméjű ember gyors és borotva éles eszével rögtön rájött, hogy két dologra kell főképpen ügyelnie annak, aki lőni akar. Először is arra, hogy kárt ne tegyen magában, másodszor pedig arra, hogy kárt ne tegyen a szomszédaiban. Ennél fogva, ha az ember általánosságban már túljutott a puska elsütésének nehézségein, legokosabb, amit tehet, ha behunja a szemét és a levegőbe lő. Egyszer aztán, amikor éppen megismételte ezt a fortélyos műveletet, kinyitja a szemét, és látja, hogy ebben a pillanatban egy sebesült kövér fogoly hull a lábához. Már éppen gratulálni akart Wardle úrnak, folytonos szerencséjéhez, amikor az öreg úr odalépett hozzá, és melegen megrázta a kezét. Tubman, szólt az öreg úr, ugye éppen ezt a madarat vette célba? Nem, felelte Tubman úr, dehogy. Dehogy nem, mondta Wardle úr. Láttam, hogy célba veszi. Megfigyeltem, ahogy kiszemelte a többi közül, és jól láttam, amikor ráemelte a fegyverét. Mondhatom, hogy a legügyesebb vadász sem csinálhatta volna szebben. Ön sokkal régi puskás, semmint gondoltam, Tubman. Biztosan sokat vadászott már. Hiába fogadkozott Tubman úr önmegtagadó mosolyjal, hogy neki még sohasem volt puska a kezében. Éppen a mosolygásában látták a bizonyítékát annak, hogy nem igaz, amit mond. És ettől a pillanattól fogva meg volt alapítva a hírneve. Nem az egyetlen eset, hogy valaki ilyen könnyen jutott hírnévhez, és ilyen szerencsés véletlenek nem csak a fogjászásnál fordulnak elő. Winkle úr ez alatt nyakra fűre tüzelt és pofogtatott, s nagy füstgomolyogat bocsátott ki minden kézzel fogható eredmény nélkül. Fellőtt a levegőbe, máskor meg a kilőtt sörét szinte a földet súrolta, úgyhogy a két kutya élete elég kétséges és őt bizonytalanná kezdett válni. Önmagában véve, afféle lövészeti mutatványnak roppant érdekes és változatos volt Winkle úr működése, de ha azt is figyelembe vesszük, hogy egy bizonyos célpontra tüzelt, egészben véve talán mégis elhibázottnak kell tartanunk. Régi igazság az az angol mondás, hogy minden golyó oda talál, ahová való. Ha ezt a példaszót a sörétekre is lehet alkalmazni, akkor a Winkle úr sörétjei afféle szerencsétlen lelencek voltak, akiket találomra kilöktek a nagyvilágba, megfosztva természetes jogaiktól, és nem is lelték meg soha helyüket. Meleg napunk van ma, ugye? Mondta Wardle úr, ahogy odalépett a taligához. Ugyancsak törülgette a verejtéket jókedvű piros ábrázatáról. Már az igaz, felelte Pickwick úr. Iszonyúan tűz a nap, még én is alig állom ki. Hát még önnek milyen melege lehet? Bizony, elég melegen van, felelt az öreg úr. De már elmúlt dél, Látja ott azt a gyepes domboldalt?
Látom.
Ott, azon a helyen fogunk megebédelni. Látom is már a gyereket, Bizistók, ott van a kosárral. Olyan pontosan jár, mint az óramutató.
Csak ugyanott van, mondta Pickwick úr, és felderült az arca.
Igazán derék gyerek. Adok is neki rögtön egy silinget. No, gyerünk, Sam, gurítson tovább.
Fogóckodjon meg, uram, mondta Samuel Weller, akit az elemózsia gondolata felvillanyozott.
Félre az útból, hékás!
Ha becsülöd valamire az én drága életemet, hát fel ne fordíts, ahogy az egyszeri ember mondta a kocsisnak, aki az akasztófához vitte.
S azzal Samuel Weller ugyancsak szaporázni kezdte a lépteit, és ügyesen felgurította gazdáját a füvesdom tetejére, és nagy szakértelemmel éppen az elemózsiás kosár tövében kötött ki vele. Aztán a legnagyobb sietséggel kezdte kipakolni a kosarat.
Borjú pásté, Tom, szónokolta magában Sam, ahogy rakosgatta ki az ennivalót a fűre.
Jó dolog a borjú pásté, Tom, ha az ember ismeri a szakácsnét, aki csinálta, és ha biztos lehet benne, hogy nem gyúrtak hozzá macska húst.
Pedig hát nem könnyű megállapítani a különbséget a kettő között, hiszen a macska hús annyira hasonlít a borjú húshoz, hogy még a pástétom sütők sem tudják megkülönböztetni őket egymástól.
Nem tudják megkülönböztetni, Sam?
Kérdezte Pickwick úr.
Nem ám, uram, felelte Weller úr, megbillentve a kalapját. Valamikor egyházban laktam egy pástétom sütővel, uram. Nagyon kedves ember volt, s volt neki magához való esze is. Mindenből tudott az pástétomot csinálni. Mikor már nagyon összemelegettünk, mondom neki egyszer.
Jaj, mennyi macskát tart maga, Brooks úr?
Hát bizony.
Van belőle bőven, feleli ő,
mondom neki.
Biztosan nagyon szereti a macskákat.
Vannak, akik szeretik, feleli a szemével hunyorgatva. De most még nincs szezonjuk, majd a télen.
Nincs szezonjuk? Kérdem én.
Nincs, feleli ő.
Nyáron gyümölcs, télen macska.
Hát aztán ezt meg hogy érti? Kérdem én.
Hogy értem? Kérdi ő.
Hát úgy értem, hogy én bizony nem pendülök egy húron azokkal a mészárosokkal, akik fölverik a húsárát, Weller úr.
Tette hozzá, miközben jól megszorította a kezemet, és a fülemhez szajolt.
Ne adja tovább, de mondhatom, hogy minden az elkészítésem múlik. Látja? Én mindent ezeknek a becses kis állatoknak a húsából készítek.
És azzal egy szép kis tarkacica felé bökött.
Elkészítem borjussültnek, marahúsnak vagy vesepecsenyének, ahogy a vevőim óhajtják, sőt, mi több, tette hozzá, egy szempillantás alatt borjúhúst tudok csinálni a marha felsálból, vagy vesepecsenyét a borjúhúsból, vagy ürűhúst akármelyikből a vendége gusztusa vagy a kereslet szerint.
Nagyon tehetséges fiatal ember lehetett ez a maga barátja, Sam, mondta Pickwick úr, és kissé borsózott tőle a háta.
Bizony az volt, uram, felelte Samuel Weller, és csak rakosgatta ki tovább az elemózsiát a kosárból.
És milyen gyönyörű pástétomokat készített.
Nyelv, ez is jó dolog.
Ha nem asszonyi nyelv.
Kenyér, sonkacsülök, festeni se lehetne szebbet, hidegsült, felszeletelve, pompás.
Hát a kőkorsókban mi van, te ugrifüles?
Az egyikben sör, felelte a gyerek, s két nagy kőkorsót emelt le a válláról, amelyek szíjjal voltak összefűzve. A másikban hideg puncs.
Egész jó kis ebéd így mindenestül, mondta Samuel Weller, és nagy megelégedéssel nézett végig az ételeken, amelyeket ő rendezett el a pázsiton.
Most hát, uraim, csak neki kell esnünk, ahogy az angolok mondták a franciára, amikor feltűzték a szuronyaikat. Kétszer sem kellett ezt mondani a társaságnak, alaposan neki láttak a falatozásnak. Weller úr, a hórihorgas vadőr, és a két gyerek sem nagyon kérette magát, hogy egy kissé odább telepedjenek a fűbe, és bekebelezzék a maguk részét a lakomából. Egy vén tölgyfa kellemes árnyékot tartott a társaságnak a tűzőnap ellen, s gyönyörű kilátás nyílt a szántóföldekre és a domblávánál elterülő legelőkre, amelyeket buja sövények szektek keresztül kasul, és sűrű erdők tarkítottak.
Gyönyörű, igazán gyönyörű, mondta Pickwick úr, akinek bölcs ábrázatáról ijesztő gyorsasággal kezdett hámlani a bőr a napmelegétől. Szép bizony, öreg cimbora, felelte Varl úr. No, igyunk egy pohár puncsot.
Szíves örömest, felelte Pickwick úr, s az a mélységes megelégedés, amely a puncs elfogyasztása után leritt az arcáról, tanúskodott róla, hogy a felelete őszinte volt.
Jó puncs, mondta Pickwick úr, csettintve egyet a nyelvével. Nagyon jó. Kérek még egy pohárral.
Hűsít. Nagyon hűsít.
Rajta, uraim, folytatta Pickwick úr, még mindig szorongatva kezében a korsót, köszöntsük fel a mi kedves Dingle Dally barátainkat. Éljenek soká! A társaság hatalmas éjjenzése mellett kocintott a távol levő jó barátok egészségére.
Tudják, mit csinálok majd, hogy megint jó vadász váljék belőlem?
Mondta Winkle úr, miközben zsebkésével szelte magának a sonkát meg a kenyeret.
Póznára tűzök majd egy kitömött foglyot, és arra fogok célba lőni. Először egészen közelről, aztán mind nagyobb távolságról. Azt tartják, hogy ez a legjobb gyakorlat.
Van egy ismerősöm, uram, mondta Samuel Weller, aki szintén ezt csinálta. Két lépésről kezdte, de többet aztán meg sem próbálta, mert mindjárt az elsőre úgy szétlőtte azt a madarat, hogy még egy szál tollát se látta többé, senki ember fia.
Sam, szólt Pickwick úr.
Tessék, felelte Weller úr. Legyen szíves, és akkor mesélje el az adományt, ha kérdezik.
Igenis, uram.
Erre aztán Weller úr olyan ördöngősen kezdett kacsingatni, hunyorgatni a szemével, a szájához emelt sörös kancsó mögül, hogy a két gyerek majd megpukkadt nevettében, sőt, a hórihorgas vadőr sem folytatott vissza egy mosolyt.
Annyi szent, hogy ez a hideg puncs remek, jegyezte meg Pickwick úr, komoly képpel nézegetve a kőkorsót.
Tehát meleg napunk is van.
Tapman, kedves barátom, nem kér egy pohár puncsot?
Köszönöm, a legnagyobb örömmel, felelte Tapman úr. S miután kocintottak, Pickwick úr még egy pohárral töltött magának, csak azért, hogy megállapítsa, van-e a puncsban narancshéj, mert az ki nem állhatta. És miután nem talált benne narancséjat, megivott még egy pohárral a távol levő közös barátjuk egészségére, majd egyszer csak lelki ismereti kötelességének érezte, hogy a kitűnő puncs ismeretlen készítőjének az egészségére is ürítsen még egy pohárral. A sűrű poharazgatásnak meg is volt a hatása Pickwick úrra. Arca kiderült az örömtől, csak úgy sugárzott, ajka körül nyájas mosoly játszadozott, a szemében pedig jóindulatú vidámság csillogott. A veszedelmes ital egyre jobban erőt vett rajta, amiben a forróságnak is nagy része volt, úgyhogy Pickwick úr végül mindenáron el akart énekelni egy dalt, amit még gyerekkorában hallott, minthogy azonban minden ilyen irányú próbálkozása meddő maradt, emlékező tehetségét újabb pohár puncsokkal akarta fölfrissíteni, de ezzel éppen az ellenkező hatást érte el. Mert ha az imént elfelejtette a dal szövegét, most már semmiféle szöveget nem tudott elmondani, és alig hogy talpra állt, hogy egy ékes szóló beszédet intézzen a társasághoz, már is visszahanyatlott a talicskába, és nyomban el is aludt. Miután ismét berakottak a kosárba, s Pickwick urat sehogyan sem sikerült kábultságából felrázniuk, tanácsot ültek, hogy mi volna a legokosabb. Ha Weller úr megint visszatolná gazdáját a taligába, vagy pedig, ha ott hagynák helyben mindaddig, amíg az egész társaság megint hazafelé nem indul. Végül az utóbbiban állapodtak meg. S minthogy a vadászat legfőjebb még egy óra hosszat tart, minthogy továbbá Weller úr kézzel-lábbal könyörgött nekik, hogy őt is vigyék magukkal, úgy egyeztek meg, hogy Pickwick úr csak hadd aludjék nyugodtan a taligájában, majd hazamenet visszajönnek érte. Így aztán el is indultak, Pickwick úr pedig kényelmesen hortyogott az árnyékban. Semmi okunk sincs kételkedni abban, hogy Pickwick úr tovább hortyogott volna az árnyékban, amíg barátai vissza nem jönnek érte, sőt, elmaradásuk esetében sem hagyta volna abba az alvást, míg csak rá nem sötétedik, föltéve természetesen, hogy békében hagyják. De hát nem hagyták békében szegény fejét. A dolog pedig így esett. Boldvig kapitány indulatos kis ember volt, aki keményített fekete nyakkendőt és kék kabátot viselt.
és néha annyira leereszkedett, hogy végig sétált a birtokán, de mindig csak vastag, részveretes, spanyol botja és egy alázatos képű kertész meg egy kertészlegény kíséretében, kiknek, a kertészeknek, nem a spanyol botnak, Boldvig kapitány a kellő méltósággal és a kellő szigorúsággal osztogatta rendeleteit. Boldvig kapitány feleségének a húga ugyanis egy Márgihoz menőül. Minél fogva a kapitányháza kastély volt, és a földjét uradalomnak hívták, és minden roppantul előkelő, roppant nagyúri és tekintélyes volt körülötte. Pickwick úr még alig egy fél órája, hogy elaludt, amikor a kis Boldvig kapitány két kertészének kíséretében sétálni indult a birtokán, olyan peckes és olyan nagy léptekkel, ahogy csak termete és tekintélye megengedte. És amikor a tölgyfa közelébe értek, Boldvig kapitány hirtelen megállt, mély lélegzetet vett, és úgy nézett körül a vidéken, mintha a vidéket nagy tisztesség érni azzal, hogy ő tudomást vesz róla. Aztán botjával nagyot ütött a földre, és megszólította a főkertészét. Hönt, mondta Boldvig kapitány. Parancsoljon, kapitány úr, felelte a kertész. Hengereltesse meg itt holnap délelőtt a gyepet. Érti? Hönt. Igenis, kapitány úr. S legyen rá gondja, hogy tisztán tartsák ezt a helyet. Érti? Hönt. Igenis, kapitány úr. Aztán juttassa majd eszembe, hogy egy tilalomfát kell itt felállítanunk, meg egy pár durranót, s hasonlókat, hogy a csőcseléket távol tartsuk innét. Érti? Hönt. Megértette? Nem fogom elfelejteni, kapitány úr. Engedelmet kérek, uram, szólt a másik kertész, s megbillentve a kalapját, közelebb lépett a kapitányhoz. No, hát neked mi bajod, Wilkins? Kérdezte Boldvig kapitány. Engedelmet kérek, kapitány úr, de azt hiszem, hogy ma is jártak arra a féle tilosba tévedt idegenek. Ha, kiáltott a kapitány, és félelmetes pillantással nézett szét maga körül. Igenis, kapitány úr. Azt hiszem, itt ebédeltek, ezen a helyen, kérem. Csak ugyan itt zabáltak, hogy a mennykő csapjon az arcátlan gazemberekbe, mondta Boldvig kapitány, ahogy megpillantotta a fűben elszórt morzsákat és maradékokat. Csak ugyan itt zabáltak az én földemen. Bárcsak itt találtam volna még valamelyiket ezek közül a csavargók közül, mondta a kapitány, és megsuhogtatta a furkós botját. Bárcsak itt találtam volna valamelyik csavargót, ismételte a kapitány dühösen. Engedelmet kérek, kapitány úr, mondta Wilkins, de, bömölte a kapitány, aztán ahogy tekintetével követte Wilkins félénk pillantását, csak hamar megakadt a szeme a taligán és Pickwick úron. Ki vagy, gazember, kiáltotta a kapitány, s a furkós bottal néhányszor alaposan végighúzott Pickwick úron. Mi a neved?
Puncs, hideg puncs, dünnyögte Pickwick úr, hátrahanyatlott és újra elaludt.
Micsoda? Kérdezte Boldvig kapitány.
Semmi válasz.
Mit mondott, mi a neve? Kérdezte a kapitány.
Puncs, kapitány úr, ha jól hallottam,
felelte Wilkins. Na hát, ez arcátlanság. Istentelen arcátlanság, mondta Boldvig kapitány.
Csak teszi magát, hogy alszik, mondta a kapitány. Egyre nagyobb haragra gerjedve. Részeg, egy részeg paraszt. Talicskázd el innen, Wilkins, talicskázd el innen tüstént.
De hova talicskázzam, kapitány úr? Kérdezte Wilkins nagyon félénk hangon.
Kurizs a pokolba, felelte Boldvig kapitány.
Igenis, kapitány úr, felelte Wilkins.
Állj, mondta a kapitány.
Wilkins megállt.
Gurizd őt talicskástul, mondta a kapitány, be a karámba. Meglátjuk, hogy puncsnak hívják-e majd akkor is, ha magához tér. Velem ne pimaszkodjon, velem ne pimaszkodjon. Talicskázd el innét.
Pickwick urat a szigorú parancs értelmében csak ugyan el is talicskázták. A nagy Boldvig kapitány pedig, még mindig háborogva és dühöngve, folytatta a sétáját. A kis társaság ugyancsak nagyot nézett, amikor visszajövet, azt tapasztalta, hogy Pickwick úr eltűnt, és magával vitte a kerekes taligát. Ilyen titokzatos és érthetetlen história még soha nem esett meg, amióta világ a világ. Mert,
hogy egy sánta ember, se szó, se beszéd, talpra álljon és odébb sétáljon. Ez már magában véve is rendkívüli dolog, de hogy még ráadásul csupa mulatságból egy nehéz talicskát is eltújjon, ez már igazán a csodával határos. Bejárták a környék minden zegét zugát, külön-külön és együtt, versenyt kiabáltak, füttyengettek, kacagtak, nevén szólították, de mindez nem ért semmit. Nem tudták megtalálni Pikfik urat. Pár órai hasztalan keresés után arra a szomorú eredményre jutottak, hogy nélküle kell hazatérniük. Pikfik urat közben szépen odatalicskázták a karámba, ahol biztonságba helyezték, míg ő mélyen aludt a taligában, nem csak a falubeli gyerekek nagy mulatságára és gyönyörűségére, hanem a felnőtt lakosság háromnegyed részének örömére is, amely köréje sereglett és úgy leste a fölébredését. És ha már nagy élvezettel szemlélték, hogyan talicskázzák be a tisztes urat a falu karámjába, újjongásuk még magasabb fokra hágott, amikor néhány bizonytalan hang után, mellyel szemet szólította, Pikfik úr felült a talicskában, és leírhatatlan álmélkodással nézte a körülötte bámészkodó arcokat. Pikfik úr felébredését persze általános diadalordítás jelentette, és amikor szinte gépiesen azt kérdezte, hogy mi történt, a tömeg, ha lehet, még jobban ordított, mint eddig. Ez aztán a jó tréfa, ordítozta a tömeg. Hol vagyok? Kérdezte Pikfik úr. A karámban, felelte a sokaság. Hogy kerültem én ide? Mi történt? Ki hozatott ide? Boldvig kapitány. Csak ez volt a válasz. Eresszenek szabadon, kiáltotta Pikfik úr. Hol az inasom? Hol vannak a barátaim? Nincsenek sehol a barátai, hurrá! Aztán egy répa repült a fejéhez, majd egy burgonya, majd egy tojás, majd a sokaság jókedvének és jóindulatának sokféle egyéb apró záloga. Nem tudhatjuk, hogy meddig tartott volna még ez a jelenet, és mennyit kellett volna még Pikfik úrnak kiállania, ha egy hintó, amely sebesen robogott végig az úton, meg nem áll hirtelen, és ki nem száll belőle az öreg Wardle és Samuel Weller, akik közül az előbbi olyan gyorsan, hogy annyi idő alatt le se lehet írni, se elolvasni nem lehetne, Pikfik úr oldalán termett és besegítette a kocsiba, éppen abban a pillanatban, amikor Weller úr harmadszor és utoljára ment ökörre a falu hajdújával. Szaladjatok a bíróhoz, kiáltotta egy csomó hang. Hát csak szaladjatok, mondta Samuel Weller felpattanva a bakra. Mondjátok meg neki, hogy tiszteltetem, hogy Samuel Weller tisztelteti a bírót, és mondjátok meg neki azt is, hogy jól helyben hagytam a hajdúját, és hogyha új hajdút fogad, hát holnap megint eljövök, és azt is elintézem. Hajts, öreg cimbora! Mihelyt Londonba érek, rögtön lépéseket teszek, hogy Boldvig kapitány ellen eljárást indítsanak személyes szabadság megsértése miatt, mondta Pikfik úr, ahogy a kocsi kikanyarodott a faluból. Úgy látszik, hogy tilosban jártunk, mondta Wardle úr. Bánom is én, mondta Pikfik úr. Fel fogom jelenteni. De hogy fogja feljelenteni, mondta Wardle úr. De bizony, a nem jóját, kezdte Pikfik úr, de aztán hirtelen elharapta a szót, amikor észrevette Wardle úr arcának humoros kifejezését. Miért ne tenném? Azért, felelte az öreg Wardle a nevetéstől pukkadozva, azért, mert két vége van a botnak, és esetleg még a szemére vethetnék valamelyikünknek, hogy túl sok hideg puncsot talált inni. Akarva nem akarva, Pikfik úr is elmosolyodott. A mosolyból nevetés lett, a nevetésből hahota, és a hahota átragadt mindnyájukra. S hogy a jókedvük el ne illanjon, az első csapszéknél, melyet az ország úton értek, megállították a kocsit, és fejenként egy pohár szódás konyakot rendeltek maguknak, de Samuel Wellernek külön dupla porciót adattak.